Vendége még mindig dr. Zay Balázs, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója, környezetmérnök.
Amiről itt a klímával kapcsolatban a diskurzus leginkább szól, az ugye az energia, a fosszilis energia kiváltása, az üvegházhatású gázok, de azért jól tudjuk, hogy ez a csodálatos bolygó, amin élünk, ez egy nagyon-nagyon komplex összetett rendszer, és igazából ez csak a problémának egy picike része. Mi a helyzet mondjuk az összes többi problémával, ahogy a biodiverzitás vesztéssel, a talajromlással, ugye a vízről már egy kicsit beszéltünk, tehát ezzel kapcsolatban mi a koncepciótok?
Egy kicsit visszatérve, hogy azért beszélnek mindig az energiáról, mert az a koncepciója itt az Európai Uniónak, meg úgy globálisan mindenkinek, hogy minden egyes problémát nem tud ez megoldani, ahol üvegházhatást bocsájtunk ki. Tehát itt is, ha elsétálunk a belvárosba, kizár dolognak tartom, hogy minden ház leszigetelhető lesz, vagy érdemben csökkenthető újjáépítés nélkül a kibocsátása. Viszont ha csak villamos energia lesz energiaforrás, és a zölden állítjuk elő, akkor azt gondolják, hogy akkor egy csapásra megoldottak mindent. Ezzel szkeptikus vagyok, hogy lehet-e annyi villamos energiát előállítani és eljutatni, de ez a jövő kérdése. És áttérve, ezek is komoly problémák, és egyébként a COP-ról általában a klímacsúcs jut eszébe mindenkinek, de amúgy két COP van, ilyen részes vele konferenciája. A másik a biodiverzitási, egyszerre fogadták el, és azzal kapcsolatban is ugyanolyan vállalásokat teszünk, viszont ez úgy néz ki, vagy az eddigi tapasztalatok az, hogy sokkal inkább végre is hajtjuk őket. Például az Európai Unióban, és köztük Magyarországon is, van egy nagyon komoly újrafásítási program, és fajmegőrzési program. Magyarországon vannak génbankok, de azt látni kell, hogy ahogy globalizálódik a világ, és a standardizálódik, hogy nem tudom szebben fogalmazni, ki mit eszik, ez nagy majd csökkenti, hogy milyen állatok vannak. Tehát nagyjából marhahús, sertés és csirke, amit így az egész emberiség egyre inkább eszik. Régen ez sokkal változatosabb volt, és ha ezt eszik, akkor ezt termelik, és elveszik a területet olyan a többi élőlénytől. Tehát ez egy rossz folyamat.
Hát ugye ez akik a lokális fogyasztásnak a népszerűsítése mellett voksolnak, pont ezért, hogy akkor igen, hogyha lokálisan fogyasztasz sokkal több helyételt, az is nagyon-nagyon-nagyon sokat nyom a latba, tehát ezen a téren is nagyon át kell hangolni magunkat, hogy igen, hogy próbáljunk meg nem több száz kilométerrel arrébről hozhatni magunknak élelmiszert, amit egyébként saját magunk is meg tudnánk termelni.
Viszont abban a területben van előrelépés, hogy minden országnál legyenek olyan területek, itt Európában az Natura 2000, meg a nemzeti parkok, amik nagyjából érintetlenül maradnak, és megőrzi a helyi fajokat.
Igen, hát ha nem történne a nemzeti parkunkban folyamatos fakitermelés, akkor ez még akár így is lenne csak. Én pont a Vilisi Nemzeti Parkban élek, és látom, hogy amit így, na ez majd egy másik műsorra tartozik egyébként, hogy nemzeti parkban miért történik kereskedelmi jellegű fakitermelés, de igen, tehát hogy ez lenne a koncepció ebben a dologban. Én ugye egyébként arra is céloztam, ezzel volt olyan vendégem, aki azon az állásponton volt, hogy nem arra kellene elsősorban fókuszálnunk, ugye, hogy akkor a széndioxid kibocsátásunkat csökkentsük, ezzel nem értek egyet, de hogy abban igen, hogy ugye közben azzal nem foglalkozunk, hogy a zöld felületeinket meg folyamatosan egyre csökkentjük, ugye nagyon-nagyon-nagyon nagy szintű a vadon elvesztése, mert hogy ugye ennek az egész rendszernek, ugye ez egy fantasztikus gépezet, ennek a rendszernek ez az immunitását, ez ettől működik, hogy ugye megtermeli az oxigént, megköti a széndioxidot, tehát hogy itt csak a probléma egyik felével foglalkozunk, miközben ha nem foglalkozunk azzal, hogy egy bizonyos százalékban megtartsuk vadon, ami vad, akkor az egésznek semmi értelme.
Ez is egy kicsit ilyen ellenmondás van benne, mert egyrésztről egyre többen mondjuk szeretnének kiköltözni kerte vidékre, ilyen kertes házi környezetbe. Budapest is elérte ez a nyugati trend, hogy egyre nagyobb agglomerációt gyűjt, csökken a természet, viszont másik trend, hogy a hősziget hatást akarjuk elkerülni, tehát egyre inkább parkosítunk, és az eddigi betontereket zöldítjük. kétirányú folyamat.
Igen, ez a szivacsváros elgondolás, hogy ha a városaink ugye egyre nőnek, akkor ezeknek a városoknak kellene sokkal inkább klímabarátnak lennie, és sokkal zöldebbnek, és felhasználni, tehát hogy a természet számára jobb helyeknek lenniük, és nagyon fontos. Én például személy szerint ezért is tartom nagyon fontosnak, én a kerttel vagyok kapcsolatban, hogy mindenkinek van lehetősége ugye a saját kertjében egy kis, kvázi kis oázis kialakítani, és ezért nem mellékes mondjuk, hogy ne csak nem tudom, 200 négyzetméter gyep legyen, meg 3 túja, hanem próbáljunk meg ott legalább egy kis lehetőséget adni a természetnek, hogy gyökeret verjen. Úgyhogy igen, ez is egy érdekes tendencia, ami remélhetőleg jó irányba fog mozdulni. Én itt még itt a közleményetekben láttam egy magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervet említetek. Erről tudnál-e nekem mondani két szót, hogy ez micsoda?
Ez legtöbb hírműsorban azt mondták be, hogy RRF, az angol neve alapján. Uh-huh. A koronavírus járvány után felvett az Európai Unió egy hitelt, meg a saját forrásait is átcsoportosította, ami elvileg arra szolgált, hogy a koronavírus járvány hatásait kompenzálja, és ne legyen gazdasági visszaesés. Hiszen utána kitört az orosz-ukrán háború, és akkor egy kicsit felülvizsgálva a keret maradt, csak már egyre előtérbe került a klíma és az energetika, és nagyjából egy ilyen közösségi hitel és forrás, amit ilyen célokra fel lehet használni, de van benne oktatási dimenzió, tehát elég szerteágazó. Egyébként a unió szinten az egyik legzöldebb az a magyar tervezet volt.
Na, és tudsz erről bármit, hogy mit tartalmazott ez a tervezet, hogy mitől volt ez a legzöldebb?
Az arányokat, hogy mennyit akarunk, például villamosenergia hálózatokat akarjuk alkalmassá tenni a megújuló energia fogadására, itt a háztartási méretű erőművekre is gondolni kell, okos rendszerek, okos hálózat kialakítása, például, hogy tudja irányító, hogy egyes lakos mennyit termel, akár ezt az áramát ő külön eladhassanak csak az egyetemes szolgáltatókon keresztül, de volt benne vasútfejlesztés, asszály elleni védekezés, és maga az arányokat tekintve nálunk volt a legtöbb a megújuló komponens, vagy energetikai komponens ezekben a vállalásokban. Hogyha bárki olyan hírre találkozott, hogy elosztom hány milliárdot költ fejlesztésre, azok vagy 100%-os, vagy nagy arányú ilyen támogatásba megy. Egyedüli probléma, hogy ezt is érinti a EU zárolás, tehát jó kérdés, hogy ebből mi az, amit ténylegesen meg is fogunk kapni.
Hát igen, ez nagy kérdés. Mi az, amin most dolgozik a klímapolitikai intézet, ami mondjuk nyilván egy csomó mindenen dolgoztok, de mondjuk mi az, amit esetleg kiemelnél, hogy ami most projekt, vagy valami, amitől nagyon sokat reméltek?
Szeretnénk egy saját kiadványt készíteni, ahol az előző év klímapolitikai tevékenységét összegéznénk. És ez egy indító kötet lenne, minden évben kiadnánk, és minden, ami Magyarországgal kapcsolatban fontos, de kitekintve az EU-ra is, tehát kapná egy fejezetet az európai választások eredménye. Itt nagyon érdekes, hogy a zöldeknek a centrál országaikban, Németország, Franciaország bezuhant a támogatottsága, és ennek az okainak utána jártunk, erre magyarázatot adunk, de szentelnénk egy külön fejezetet, hogy a elektromos autóeladások hogy alakultak. Itt is érdekes volt a tavalyi év, mert kifutottak az állami támogatások, és lecsökkent az elektromos autók vásárlása. Nagyjából a dízelüzemű járművel van egy szinten, és minden európai magánember is, meg cég is benzines járművet akar, hogyha a lágyhibrideket is odaszámoljuk, 50% fölött volt az ősz végéig, a legújabb adatokat még nem néztem, a benzinesek aránya.
Hát ez visszakanyarítható oda, amiről beszéltünk, hogy sajnos igen, a költségek egyszerűen túl magasak, tehát hogy ezt nagyon kevés ember engedheti meg magának, aki meg megengedhette magának, az már nagy valószínűsége megvette azt az elektromos autót, bár úgy látom, hogy egyébként, hogy a használt piacon viszont most meg elindult egy folyamat, hogy akkor a Németországból érkező néhány éves elektromos autók már elkezdtek megjelenni a piacon, de igen, hát ez...
Pont össze volt erről egy kerekasztalunk, ahol három neves, vagy ilyen nívós meghívottal pont erről beszéltünk, és nagy gátja az elektromos autóknak az, hogy senki nem bízik a használt elektromos autóba, és a legnagyobb gond velük, hogy nagyjából 8 év akkumulátor garancia van rá. Senki nem tudja megmondani, hogy ez a 9. évben működni fog, vagy nem, de ha nem, akkor a kocsi értékének a nagy része eltűnik, és egyelőre csak egy gyártó tervezi azt, hogy ezt javítaná. Emiatt, hogyha nem értékálló az autó, akkor nem fogják az emberek se a cégek megvenni, mert nem tudják eladni. Másik, hogy az ára jelentősen csökkent, tehát egyik nagy autókölcsönző cég csődje, vagy fizetési problémái nem kis részben a rengeteg Teslának köszönhető, amit megvettek, és amikor el akarták adni 2-3 évesen, annyira levitte a Tesla az árát, hogy újabb, olcsóbb volt újat venni, mint annak a könyv szerint értéke, amivel kalkulálták a használatot.
Igen, szerencsére egyébként úgy tűnik, hogy azért a tapasztalatok azok azt mutatják, hogy az idős elektromos autók elég jól tartják az akkumulátor töltöttségi szintjüket, bár ugye ez még mindig, mivel hogy nincsenek nagyon idős autók, tehát hogy itt mondjuk tényleg a legrégebbiek is 11-12 évesek, de azért úgy tudom, például hogy a Leaf-ek, i3-as BMW-k elég szépen tartják az akkumulátor szintjüket, de igen, nyilván az emberek ez bizalmatlanok ezzel kapcsolatban, hát ez is megint majd ennek is még kell fornia magát, hiszen egy nagyon új, vagy viszonylag új technológiáról van szó. Még egy utolsó kérdés a végére, amit így minden vendégemnek oda szoktam szegezni a végére, egy ilyen egyszerű kérdést, annak jegyében, hogy nyilván merjünk nagyot álmodni, hogy te hogyan látnád szívesen mondjuk Magyarország jövőjét 10-20 év múlva, mi lenne az a berendezkedés, amit szívesen látnál? Nem az, amit feltétlenül reális, hanem amit te szívesen látnál.
Arról nem beszéltünk, hogy a zöld átállásnak van egy klímapolitikai szempontja is, de volt egy tanulmányútunk Kínába, ott ami legjobban tetszett, hogy Kínáról mindenki azt tanulta, hogy nagyon koszos, füstös város, viszont az elektromos autóknak hála tiszta volt, legjobb Shanghaiban nagyon tiszta volt a levegő is, Budapestnek is, meg Magyarországnak olyan szempontból jót tenne a zöld átállás, hogy mind a városi, de a vidéki levegőszennyezettség is megszűnne. Tehát élhetőbb is lenne az ország, hogyha sikerülne az átállást megvalósítani. Persze nem kényszerrel, és úgy, hogy emberek nem szegényednek el, de szerintem mindenki sokkal jobban érezni magát, hogyha kimegy a városba vagy a faluba, és nem a smogot szívná be.
Én is azt szoktam mondani, még hogyha, tehát ha az egész teljességgel feleslegesnek bizonyul, akkor maximum az történt, hogy feleslegesen tisztítottuk meg a vizeinket, a levegőnket, zöldítettünk, hoztunk vissza egy csomó állatot az életünkbe, tehát hogy ez lett a felesleges melléktermék ennek a dolognak, amivel egyébként igen, mindenki csak nyer, és akkor nem beszéltünk a saját egészségünkről, aminek következtében, ugye ennek következtében az egészségünk is lényegesen volna. Hát legyen így, tehát reméljük, hogy ez meg tud valósulni.
Egyébként a legtöbb érv, hogy én csomó EU-s tanulmány nézek, hogy miért, hogy éri meg a zöld átállás, és az egyik jelentős érv, hogy ő számba veszik, hogy az európai polgároknak az egészségügyi ellátása a rossz levegő miatt az mennyi plusz költséget okoz, és ezt is le kell vonni, mert hogyha elektromos autók lennének, akkor meg elektromos fűtés, akkor ezek az emberek nem betegednének meg, és akkor ezek a eurómilliárdok nem mennének el a kezelésükre. Ez is olyan, ami komplexen kell kezelni, és nem azonnal jelentkezik. Annyira nem azonnal, hogy aki már ebbe élt el az élete felét, attól, hogy neki tisztább lesz a levegő, nem biztos, hogy az évtizedekkel később azt a betegséget megúszza, amit megúszhatott volna. És ennyire előre meg politikusoknak nem írni, tehát nem tudnak tervezni, mert nekik a világ összes országában nagyjából igaz, a következő választást kell megnyerni, nem a 40 év múlva választást.
Igen, ez többször előkerül itt a műsorban, hogy igen, nyilván egy politikusnak az a célja, hogy olyan rendelkezéseket hozzon, ami a következő választásig valamilyen eredményt hoz, hiszen azért fogják őt újra választani. Nem feltétlenül érdekelt abban, hogy valami olyat csináljon, ami mondjuk 20 év múlva hozza meg a hatását, mert az még lehet, hogy nem is neki, hanem a politikai ellenfelének fog majd babérokat hozni, tehát hogy ez is igen sajnos a rendszernek a problémája, és emiatt is tud ennyire nehezen hosszú távra tervezni, míg mondjuk például Kínában, ahol legalábbis nyilván az a berendezkedés, hogy akár 10 év múlva is pontosan ugyanaz a politikai berendezkedés lesz, ott jobban bele mernek menni mondjuk egy ilyen hosszú távú tervezésbe. Tehát igen, tehát megint oda lyukadtunk itt az egész beszélgetéssel, hogy ez egy rendkívül összetett, nagyon-nagyon komplex, nagyon sok szempont alapján mérlegelendő dolog, de abban szerintem egyetérthetünk, hogy azért tenni kell valamit, egyrészt igen, alkalmazkodnunk, és meg kell próbálnunk csökkenteni ezt a kárt, aztán, hogy ezt igen, milyen módon tesszük, az igen, az egy erős vitatárgyát képezi, de legalább beszélünk róla, meg legalább ez képezi a vitatárgyát, és nem pedig más. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, dr. Zay Balázzsal, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatójával beszélgettem. Ha szeretnétek visszahallgatni az adást, akkor tudjátok, szombaton van ismétlés 10-től, illetve utána fölkerül az összes podcast platformra, és ott is vissza tudjátok hallgatni az adást. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.